Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, ez itt az Utazási Podcast 20. része. Mai vendégemmel már jól ismerjük egymást, mondhatom baráti a viszony, és ez már egy jó alap egy kitűnő beszélgetéshez, nem beszélve arról, hogy a téma is a közös szenvedély, Latin Amerika. Szűcs Péter tavasszal 6 hetet töltött Közép-Amerikában, ahol Mexikóban, Belizben és Guatemalában utazgatott. Igazi vérbeli Peter's Planetes Flow utazás következik.
Ilyen volt egyébként, mert nem szerveztem meg, abban sem voltam biztos, hogy melyik országban mennyi időt töltök, hanem hagytam, hogy rám találjanak az események, és mindenhol tovább maradtam volna értelemszerűen. Nem tudom, hogy szerencsés vagyok-e, talán igen, hogy március 9-én landoltam, akkor, amikor éppen elindult Európában is, vagy a világon bejelentették a pandémiát, ugye, az március 11-e volt, akkor értem haza. Úgyhogy a latin-amerikai, az idei első nagy utamnak az egészét nem határozta meg semmilyen módon a COVID, mert szabadon lehetett utazni, megölelni azt, akit szerettem volna. Ugye Latin-Amerikában ez amúgy is olyan jól esik az embernek, és semmilyen módon nem befolyásolta az én utamat, úgyhogy egy ilyen igazi aranyidők voltak. Most így tekintünk vissza ugye a korábbi útjainkra, hogy micsoda aranyidők voltak, hát amikor még úgy lehetett utazni, ahogyan. És ugye Latin-Amerikában most elég rossz a helyzet. Én nagyon remélem, hogy ott is annyi idő alatt lecseng, mint a világ más pontjain, de ezt nem tudjuk előre megmondani.
Hányadik alkalom volt ez neked Latin-Amerikában?
Azt, hogy hányadik alkalom, azt nem számoltam össze, de azt összeszámoltam, hogy 8 latin-amerikai országban voltam összesen ezzel a hárommal együtt. És addig nem nyugszom, amíg mindegyiket nem látogatom meg, és majdnem becsúszott most ebbe a majdnem 6 hétbe még Salvador is, azt nagyon szerettem volna, és Honduras is, és Nicaragua is szeretnék majd visszamenni. Tehát azért így fölvázoltam a következő latin-amerikai utamnak az országait.
És Mexikóban most voltál először?
Mexikóban most voltam először, Guatemalában is most voltam először, és Belize országban is most voltam először, és fantasztikus élményeket gyűjtöttem. Egyébként valami miatt ez a Belize rendkívül emlékezetes maradt. Lehet, hogy azért, mert ez egy olyan latin-amerikai ország, ami nem annyira Latin-Amerika, hiszen nem is beszélnek spanyolul.
Angolul beszélnek.
Ez volt az egyik legutolsó gyarmata Nagy-Britanniának. 1981-ig volt hivatalosan gyarmat. Hogyha belegondolunk abba, hogy ez mennyire közel van a 2020-as évhez, és ha belegondolunk abba, hogy mi zajlik most az Amerikai Egyesült Államokban, és azért is zajlik ez, mert hogy azok a fekete emberek, akik Belizben élnek, és azok is, akik az Amerikai Egyesült Államokban élnek, azok nem önszántukból mentek oda, hanem oda hurcolták őket, rabszolgasorba taszították őket, és igazából ők mindig valamilyen módon hátrányban voltak a többségi társadalommal szemben, de nem szeretnék semmilyen módon a politikába belemenni, de Beliz lényegét meghatározza az, hogy ott szinte kizárólag feketék élnek, és olyan mázlim volt ez is szerint, szerintem nagyon nagy szerencse, hogy az ott próbáltam először a home exchange, lakáscsere. Nem tudom, hogy neked van-e ezzel kapcsolatban bármilyen tapasztalatod. Ez úgy néz ki, hogy be kell fizetni egy tagdíjat, és lehet cserélgetni az otthonodat úgy is, hogy valaki éppen a te otthonodban van, amikor te az ő otthonában vagy, meg úgy is lehet, hogy pontokkal. És hát értelemszerűen Belizből nem volt valaki pont akkor Budapesten, amikor én itt voltam, bár lehet, hogy erre is van valami 0,0% vagy 1000% esély. És én Beliz első szabadon választott független fekete női polgármesterének az otthonában laktam. Nem tudtam ezt, hogy oda kerültem. Csak rátaláltam erre az otthonra, írtam, egy borzasztó kedves válasz érkezett, hogy nagyon nagy örömmel fogad, mert hogy el kell fogadni természetesen a jelentkezést, tehát hogy ez a home exchange is úgy működik. És azt láttam, amikor beléptem az otthonába, hogy őróla szóló, a szállásadómról szóló cikkek sorozata van keretbe foglalva a falon. És megkérdeztem, hogy te egy híresség vagy? És azt mondta, hogy nézd csak meg a cikkeket. Hát abból kiderül, és ebből derült ki, hogy Belize City polgármestere volt, kétszer is újra választották, ami azt jelenti, hogy nagyon népszerű volt, és hogy azért rendkívül büszke erre, mert hogy az első független szabad választásoknak az eredménye lett ez, és természetesen a feketék jogai és a nők jogaiért is ő rengeteget harcolt. Ami képzeljünk el egy olyan országot, ami 1981-ig Nagy-Britannia gyarmata. Tehát, hogy teljesen más rendszerben éltek, gondolkodtak ott az emberek. Úgyhogy én nagyon nagy pluszt kaptam attól, hogy ilyen szállásadón volt, aki nagyon sokat mesélt, meg az ő története, természetesen, meg le is fényképeztem. Úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt szerintem, hogy eleve így indulok el ebbe az országba, meg azt én mindig most már úgy érzem, hogy szerencsés az is, hogy nekem nincsen jogosítványom, mert hogy mindig arra kényszerültem a korábbi útjaim során is, hogy tömegközlekedési eszközökkel utazzak, amit én annyira nagyon szeretek, hogy nem is hiszem, hogy változtatnék ezen, mert olyan csodálatos találkozásaim lesznek, és én rögtön az elején elmondanám az egyik legkedvesebb történetemet Belize-ből, mert ez annyira jól megy egy podcasthoz, ráadásul, mert a hangról szól.
Ez a sofőr DJ-s?
A sofőr DJ-s, ezt írtam is erről már, hogy, de elmondva szerintem jobb lesz, hogy a belizzi buszokon a sofőrök azok nem csak vezetnek, hanem DJ-ként is funkcionálnak, ezt állapítottam meg. Tehát én akárhány buszra felültem, a sofőr vagy egy magnót kezelt, vagy pedig angol száz zene szól, az esetek 90%-ában, az esetek 10%-ában pedig latin-amerikai zene, főleg kumbia, mert az nagyon menő természetesen, és Latin-Amerikának a hatása is érezhető, tehát az egy ilyen nagyon cool dolog ott. De ott egy kis tévé szólt akkor, amikor ez a nagyon erős közösségi élményem megtörtént, és egy Tina Turner koncert ment. És én a harmadik vagy a negyedik sorban ültem a buszon, gyönyörű fekete lány ült mellettem, és a Tina Turner koncertet élveztük, ami tényleg annyira fel volt hangosítva, hogy szinte remegtek az ablakok, de nagyon jót hasítottunk, minél szabadnak éreztük magunkat, és akkor ott énekelt Tina Turner.
És ez még egy ilyen igazi latin-amerikai busz kipingálva mindenféle?
Nem, képzeld el, hogy ez annyira nem latin-amerika, hogy ez egyáltalán nincs kipingálva. Tehát ez egy egykori angol gyarmaton lévő busz, semmi extra, egy kicsit szétesőben van, ütött kopott, mondjuk én inkább Kubához tudnám hasonlítani így az alapfeelinget egyébként.
Kicsit retro.
Retro, de mondom, hogy Latin-Amerikát azt nem annyira érzed, mert ez nem Latin-Amerika, miközben mégis Latin-Amerikában van, és angolul beszélnek, és hatása van Latin-Amerikának erre a részre, de nem az. Tehát nincs kipingálva, nem olyan, mint Kolumbiában, nem olyan, mint Ecuadorban. Az angol száz kultúrának a hatását érzed nagyon erőteljesen, és ment ugye a tévében, a kis tévén a Tina Turner koncert, és mindenki, amit nem tudtam még, hogy úgy dudorásszuk ezt a dalt, és egyszer csak megállt az összeköttetés a kis tévé és valami elektromos valami között. Egyszer megszűnt az adás. És éppen akkor szűnt meg, amikor Tina Turner azt énekelte, hogy Rollin, itt megszűnt az adás, és mi az buszon az összes ott ülő ember, mint egy gospel kórusban, Rollin on the river. Hát gyönyörű volt, ahogy én azt vettem észre, hogy megállt a tévé, és az egész busz énekelte együtt, amit akkor vettem észre, hogy mindenki énekli.
Ez ilyen ligabőrös.
Olyan volt nekem is, olyan volt. Azért is akartam elmondani, mert én nem tudok énekelni, bár azért csuktam be a szemem most, amikor éneklek, mert azt tanította nekem valaki, hogy ha a dal a lélekből szól, akkor ha hamis, meg nem tudsz énekelni, akkor is igazi. Úgyhogy ez egy nagy terápia volt nekem először felvállalni magam előtt is, hogy bár nem tudok énekelni, de énekeltem ott is egyébként. De ez a közösségi élmény meg annyira sokat hozzáadott, és talán mindenki nevetett, mert hogy azt vettük észre, hogy mindenki ilyen szívből, teli torokból énekelte ezt. Úgyhogy ez volt az egyik nagy élményem Belize City-ben, de átmentem a közeli szigetekre is, és hát az a hír Belize-ről, hogy gyönyörű partjai vannak, ami igaz, meg az is volt a hír Belize-ről, hogy nagyon jó áron lehetett földeket vásárolni ott, korrupció miatt, és én nagyon sok angol emberrel találkoztam ezeken a szigeteken, akiknek
expatok.
A Igen, akik ott élnek, de ettől függetlenül, ami a legnagyobb élményt jelentette, és ami miatt megérte bőven az ott töltött idő, és nagyon szeretnék vissza is menni, az a helyi emberekkel való időtöltés. Mert hogyha nyitottan áll az utazó hozzájuk, akkor ők fantasztikusak. Mondták nekem, hogy készüljek fel arra, hogy ők az amerikaiakat nem annyira szeretik, de mindenkivel nagyon kedvesek és udvariasak, mert hogy a turizmus az egyik fő bevétele az országnak. De hogy van egy minimális ellenérzésük olyankor, amikor, most ezt így mondom magyarul, amikor virítják a lóvét az odaérkező amerikai turisták, nem nagyon van egyébként turizmus, nem nagyon alakult ki, nem nagyon készültek föl erre, bár az egyik legfontosabb bevételi forrásuk. Én azt éreztem, hogy egy kicsit ilyen naív gyerekcipőben járó turizmus van. Tehát például a Latin-Amerikában olyannyira népszerű, előre leszervezett kis csoportos programok, amit egy ilyen katalógusból választasz ki, vagy ki vannak téve a képek, azt nagyon jól ismered, Latin-Amerikát ismerve, hogy így be lehet fizetni egy ilyen programokra. Ott ilyen egyáltalán nincsen például. Amit én azért nem bántam, mert én szeretem azokat az országokat, amiben egy kicsit tapasztalatlanok az ottaniak a turizmus terén.
Mert nyersebb, nem?
Igen, olyan nyers. Igen, ez egy jó szó. Olyan nyers, és ettől szerintem még izgalmasabb is. Az első dolgom az volt, hogy elmentem fodrászhoz. Nem tudom, miért döntöttem így, hogy pont oda megyek fodrászhoz, mert addigra volt olyan hosszú hajam, hogy már elviselhetetlen volt, és olyan volt a hőmérséklet is, hogy muszáj volt letolatni. Beléptem az első fodrászüzletbe, nagyon nagy örömmel fogadtak, és azt mondták, hogy látjuk rajtad, hogy jó fej, úgyhogy neked nem mondunk dupla árat, annyi áron fogjuk megcsinálni, mint a helyieknek. Mondom, milyen jó fejek vagytok, és mondom, az az ár már eleve a duplája annak, és akkor nagyon jól összebarátkoztunk ettől, hogy nagyon őszinte volt ez az egész. És hát mondjuk egy ilyen beszélgetésből szerintem többet megtudsz az országról, amikor az ott lévő emberek elmondják a saját történetüket. Például volt egy, aki az én hajamat levágta, ő a Dominikai Köztársaságból menekült Belize Citybe, az ő édesanyja, és őt vitte magával. Tehát, hogy olyan emberi sorsok rajzolódnak ki egyébként, amik árnyalják azt a képet, amit hallottunk, láttunk, esetleg tudunk erről az országról. És azt is láttam, éreztem, hogy itt nagyon-nagyon komoly jövője lehet még, hogyha úgy felfedezik ezt az országot. Ez valamiért szerintem nem került rá úgy a mainstream turizmus térképére. Úgy, mint például a Dominikai Köztársaság, vagy Kuba, vagy
Mexikó óta.
Mexikó is egyébként fölkerült már, pont az a része, a Yucatán félsziget, azt mondták nekem többen, hogy milyen volt az korábban, hogy milyen izgalmas, felfedezetlen terület volt az valamikor, és azért most már az amerikai egyetemisták, középiskolások, diákok egyik nagyon népszerű tavaszi helye lett.
Spring break.
Így van, a klasszik spring break, az ott szokott megtörténni, és én elkerültem ezeket a helyeket, mert nem akartam részt venni
ezeket
ebben a tömegturizmusban.
Playa de Carmen.
Igen.
Cancún. Végig ilyen all-inclusive hotelek a tengerparton, mint ha csak Amerikában lenne.
Én ezeket nem láttam.
Hát nem sok mindent vesztettél. Én se voltam sok időt ott, mert ez nem az én világom, de még arra emlékszem, hogy amikor megérkeztünk a tengerparton, egy pincér így köszöntött minket, hogy Welcome to Miami! Ja, nem. De teljesen olyan, mint hogyha Miami-ban lennél, a hófehér luxus hotelek sorakoznak a tengerparton. Viszont Playa de Carmenből van egy nagyon kedves emlékem. A város szélén megálltunk enni vagy inni valamit egy kis ilyen útszéli bódénál, aminek tehát egyértelműen nem a turisták voltak a célközönsége. Viszont én nagyon szeretem az ilyen helyeket, leültünk a pulthoz, rendeltünk, egyből elkezdtünk beszélgetni, és egy perc után kiderült, hogy a tulaj az egy hullajó fej figura. El is kezdett mesélni a városnak a múltjáról, mert ő odavalósi volt, hogy nem tudom, 20 évvel korábban Playa de Carmen egy semmi kis falu volt, talán egy poros főutcája volt, és hogy nézzem meg most, hogy mi lett belőle. Úgyhogy ott nosztalgiáztunk, nevetgéltünk, és még arra is emlékszem, hogy a végén annyira jóba lettünk, hogy behívott a bódéjába, hogy valamit én készítsek el magamnak, és ott készült egy fotó is rólunk, és az mindig jó érzés azt megnézni, azt a fotót.
Tudod, mi jutott eszembe a kis bódéról, amit meséltél? Hogy egyszer láttam egy olyan kis bódét, amire az volt írva, hogy Bródi. Mint Bródi Sándor. Uh-huh. Bródi. És oda ment, hát mondom, muszáj ennem valamit. Egyébként a Mexikóban a street food az fantasztikus, elképesztő, és a világ legjobb három street foodja között tartom számon, India és Bangkok mellett az én eddigi tapasztalataim alapján, mert lélekkel készül, rendkívül olcsó, rendkívül ízletes, rendkívül tápláló, teljesen oda voltam érte. És azt, amikor én ebbe a Bródi nevű kis bódéba, ami tényleg olyan, mintha összeraktak volna, mint egy kis western városban négy kis falat valahonnan, ilyen faros lemezből, van egy teteje, és ott egy konyha van berendezve, és mondtam, hogy hát mondom, nem tudom, hogy tudják-e, hogy ki volt Bródi, és akkor néztek ilyen nagy szemekkel, és meséltem a Bródi Sándorról, Budapestről, Magyarországról, és kérdeztem, hogy hát na, annyira lelkes voltam, és egyébként várt a busz, akkor mentem pont a guatemalai határ, és mondom, hogy honnan jött ez, vagy miért adták ezt a nevet a kifőzdének, és azt mondta, hogy hát a bátyám után, hogy a Brody az amúgy a brothernek a becézése, Brody, mint hogy a tesó kb. Ha. Magyarra fordítva, de már az amerikai angol hatására. És akkor át nevettünk mindannyian, hogy én meg itt jöttem itt a Bródi Sándorról mesélek egy mexikói kifőzdében, miközben az a testvér amerikai becézése, de olyan lélekkel készültek azok az ételek is. Gondolom neked is nagy élmény lehetett valószínűleg a mexikói street food. Igen. Mert szerintem páratlan, és a legjobb kajákat azt az utcán találja az ember. Egyébként tök vicces, hogy amikor Mexico City-be megérkeztem, az első dolog, amiben belecsöppentem, egy magyar barátnak köszönhetően, aki összekötött egy mexikói barátjával, és egy főzőiskolában kezdődött az én Mexico City bevaló érkezésem, ahol megtanultam ezeket az ételeket elkészíteni, mint például a tortilla, a taco, mindenféle dolgot, és még egy olyan desszertet is megtanultam, amit nem tudnék elkészíteni akkor sem, hogyha fegyvert fognak a homlokomhoz. Ez pedig egy avokádó krém desszertnek fantasztikus volt. És Mexico City-nek nekem egy nagyon-nagyon nagy, nagy meglepetés volt, hogy egy ennyire modern, egy ennyire menő, egy ennyire sikkes és mégis autentikus várost, ahol 25 centnek megfelelő összegért be tudsz menni a reptérről a belvárosba. Én ilyen várost még nem láttam a világon eddig itt útjaim során, ahol ennyire olcsó és profi lett volna a tömegközlekedés, és megint szembe kellett néznem azzal, hogy az a kép, ami Mexico City-ről ér, hogy nem szabad, nekem azt mondták, nem szabad a metróba bemenni, mert ott elrabolják a fehér embert.
Kik mesélték ezt?
Nem tudom.
Valószínűleg olyanok, akik soha nem jártak ott.
Igen, ezt egyébként már többször írtam erről, meg szerintem a mi Brazíliáról szóló korábbi beszélgetésünknek is az egyik eleme volt ez, hogy az előítéletekkel, meg a kialakult képpel való szembenézés az az adott országban mennyire más, de mondjuk azért Brazíliában van mitől félni, hozzáteszem, különösen abban a favellában volt, ahova én megérkeztem, mert közben ott történtek változások, tehát hogy mindig ébernek kell lenni Latin Amerikában, de Mexico City-ben én annyira jól éreztem magam attól, hogy ez egy modern, emberséges, tele frissességgel.
Lüktető város.
Lüktető, és tényleg olyan modernnek és olyan trendinek is éreztem egy különböző pontjait, például a Róma negyed, mm-hmm. amellett laktam egyébként, egy nem olyan régen gentrifikálódott részben, aminek nagyon rossz híre volt korábban, és éppen elindult a gentrifikáció útján, de még nem lett nagyon népszerű. Én ezt így szándékosan kinéztem, hogy nem a nagyon menő negyedbe megyek, hanem mellé, mert hogy akkor én az eredetiből is akarok egy kicsit látni, tapasztalni, és csodálatos élményben volt részem. Ez is Mexikó megdöbbentően olcsó.
Igen.
Szinte értelmezhetetlenül olcsó. Ugye ez a 25 centnek megfelelő összege, be tudunk menni a reptérről a belvárosba, ez is már elő előre jelzi azt, hogy ott mi mindent lehet. Nagyon jókat lehet enni, és az, amiről én olvastam, ez egy nagyon pozitív kép volt Mexico Cityről, hogy amikor földrengés érte ezt a várost, akkor az egész világ szemtanúja lehetett, hogy hogyan segítik egymást az emberek, hogy hogyan tart össze a bajban, vagy a nyomorban, vagy egy ilyen természeti katasztrófa esetén az ottani lakosság. Na most Mexico Cityben, nem tudom, hogy neked van-e ilyen tapasztalatod, ha én egy fél pillanatra így hirtelen nem tudtam a metróban, hogy most merre kell mennem, akkor három ember lépett oda, hogy merre mész, mit segítsünk, hogy csináljuk, nem tudom micsoda. New York Cityben is éreztem ilyet, hogy a New York város lakói így segítik az ottani embert, ha látják, hogy egy picit el vagy bizonytalanodva. Úgyhogy lehet, hogy ez egy nagyvárosi jellegzetesség, akik annyira magukénak érzik a várost, de azt, hogy kérdezni sem kell, mert rögtön ott vannak és segítenek, és figyelnek arra, hogy neked jó élményei legyenek, ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Mm-hmm. És ez egy óriási város, tehát egy 10 milliós, vagy nem is tudom, lehet, hogy 20.
Szerintem 20. A mindennel együtt 20 milliós. Tök érdekes, hogy mondtad a New Yorkot, mert az előbb még, amikor a kajákról és a street foodról beszéltünk, akkor én akartam hozni egy New Yorki párhuzamot, hogy korábban New Yorkban láttam azt, egy ilyen utcai hotdog árusnál, egymás mellett látod a hajléktalant áll sorba, mögötte a broker. Broker, és együtt állnak sorba ugyanazért a hotdogért, és ugyanezt lehet látni Mexico Cityben, hogy kimész a hatalmas felhőkarcolók közé, mert ott is vannak felhőkarcolók, amire szerintem az ember nem is gondolna, hogy milyen modern és milyen
fancy város. Ez egy amerikai nagyváros. Igen.
És hogy kimész, és ugyanezek a nem hotdogot árulnak, hanem tákót és mindenféle burítót és hasonlókat. A család kitolja a kis kosarát, vagy a kis kocsiját, és abból árulja a helyi kajákat, és ugyanúgy oda megy a hajléktalan, ugyanúgy lejön az üzletember öltönyben, és mind a kettő leül egy ilyen kis műanyag kis kerti székre, és ott fogyasztják el ugyanazt az ebédet. És ezt a párhuzamot az nagyon jó volt látni, és körülbelül meg tudsz ebédelni, nem tudom, 400 forintból.
Így van. Így van. Ezért mondtam, hogy fantasztikusan, szinte értelmezhetetlenül olcsó, és mégis nagyon magas minőséget kapsz. Nekem az egyik kedvencem volt, ez már nem Mexico Cityben, hanem Valladolid nevű városban, ami egy gyönyörű gyarmati város, ott volt egy ilyen 1 eurós sertéssültes szendvics, ami egy olyan gasztronómiai élmény volt nekem, hogy az a férfi, aki a fiával együtt árult ezt a sertéssültet, ők még a malacot is ők nevelték egyébként, és ott sütötték meg előttünk értelemszerűen az utcán a húst, és hogy ott mesélte nekem, hogy a hagyma és hogy ez az emésztés segítése, nem tudom, tehát hogy mindennek van szerepe, mindennek van funkciója, ami belekerül abba a szendvicsbe. A friss zöld fűszerektől elkezdve a hagymadarabkán át, az, hogy milyen szósz teszel bele, hogy hogyan lesz személyre szabva, és ráadásul egy olyan, ezt idézőjelben mondom, körítés van, ami őszinte és organikus, tehát nem megjátszott, hanem olyan igazi.
Igen.
Ez szerintem tényleg olyan Európából vagy a nyugati kultúrából nézve, ahol egy minőségi sertés szendvics köré van egy marketinges által gyártott történet, ami valószínű ezt az érzést akarja kiváltani, csak ha érzékeny vagy rá, akkor lehet, hogy érzed, hogy ebben valami nem autentikus, hogy ezt Mexikóban úgy kapod meg autentikusan, ami tényleg életre szóló élmény. Én egyébként azóta inkább másképpen nyúlok a szendvicshez, annak az élménynek köszönhetően. Pedig egy borzasztó egyszerű dologról van szó, és most addig, amikről eddig beszélgettünk, ezek mind iszonyú egyszerű dolgok. Tehát, hogy igen, felülni egy buszra egy városban, az nem egy olyan nagy issú, vagy venni egy szendvicset az utcán, az sem egy olyan nagy issú, és mégis Mexikóban egy szendvicsvásárlásból, egy kókusz vásárlásból, vagy egy gyümölcs vásárlásából is olyan történetek születhetnek. Mondok egy példát, amikor frissen facsart gyümölcslevet akartam venni, hogy meglegyen a napi vitamin ellátmányom, és beszédbe elegyedtem azzal a férfivel, akiről kiderült, hogy világbajnok biciklista volt, már túl van ezen az egész sportkarrieren, és hogy tudja, hogy bármikor meghalhat, bármikor vége lehet az életnek, és ezért minden napot 100%-osan megél, és minden napot örömmel él meg. És azt mondta nekem, hogy ezt szeretné átadni nekem, mert úgy látja, hogy én egy nyitott ember vagyok, hogy miért kell minden nap mosolyogva elkezdeni a napot. És hogy miért nem fontos egyáltalán az, hogy, hogy az ember a régi nagy dicsőségben ott tocsorászon. Hozzáteszem, hogy én tudok spanyolul, tehát hogy azért tudtam ezeket a párbeszédeket lefolytatni, és mivel én folyamatosan keresem azokat a fotóalanyokat, akiknek különleges karaktere van, hogy lefényképezhessem őket, ezért aki megtetszik nekem valami miatt, annak így nagyon erősen belemászok így az először a tekintetébe, hogy jól megnézem magamnak, és azt úgy érzik az emberek. Nem feltétlenül azt, hogy valamit akarok tőlük, hanem azt, hogy én nagyon nyitottan indulok most a párbeszédnek, vagy a kapcsolatfelvételnek, és vannak, akik ezt olyan hálásan, olyan örömmel fogadják, hogy akkor rögtön nyílnak a kapuk, meg az élettörténetek. Tehát ezt csak azt akartam érzékeltetni, hogyha az ember szóba elegyedik valakivel, de ez mondjuk kell spanyol nyelvtudás, mert angolul nem igazán beszéltek, nem, legalábbis nekem nem volt olyan, nem is kellett.
Erre én azt szoktam mondani, hogy az igazi Latin Amerika ott kezdődik, ahol már nem beszélnek angolul.
Milyen jó mondat ez. Ezért Belize nem annyira Latin Amerika. Bár Latin Amerika az ott trendi, tehát hogy az ott azonnal jövő zenék, és Guatemaláról még egyáltalán nem beszéltünk, így ugrándozunk itt a célpontok között, mint ahogyan ez is egy ilyen road trip volt, hogy nem tudtam, hogy honnan, hová megyek pontosan. Én azt sem akartam eldönteni, hogy hány országot látogatok meg, azt sem akartam eldönteni, hogy melyikből melyikbe megyek, de azt nagyon szerettem volna, miután megnéztem, hogy Mexikóból Havannába 20 perc alatt át lehet hajózni, meg repülni, tehát ezt például szerettem volna, de hát annyi élmény, meg annyi friss, felfedezetlen dolog volt ott körülöttem, hogy ettől a kubai lehetőségtől most elköszöntem, hogy harmadjára nem megyek vissza most, bár nagyon...
Hívogatott?
Hát hívogat, hát ha vanna, ha hát valaki...
Tényleg ott nagyon közel vagy tényleg Cancúnból.
20 perc repülővel, 20 perc hajóval, és aki egyszer megtapasztalta ezt a, vagy akire hatással volt az, ami Havanna, én szerintem az oda folyamatosan visszavágyik. Én így vagyok ezzel, és borzasztóan jól éreztem már magam attól is, hogy tudtam, hogy ez közel van most hozzám.
Én felírtam egy mondatot, amit nálad olvastam, hogy ezt mondták neked Mexico City-ben, hogy ahhoz képest, hogy úgy nézel ki, mint egy gringo, jobban bírod az erőset, mint egy mexikói, mint egy mexikánó.
Ez képzeld, hogy ez rögtön az elején történt meg, abban a negyedben, ami a street foodjáról volt híres, és valamikor nagyon veszélyes környék volt, és elkezdett gentrifikálódni, hogy én rendkívüli módon szeretem a csípőset, és elég edzett is vagyok egyébként Chiliben.
És a mexikói chili az...
Az fantasztikus, páratlan a minősége is, mindig frissen készül, kiváló minőségű alapanyagból. Egyébként én az egész karantén ideje alatt a Mexikóból hozott piros paprikából főztem. Csodálatos ízélmény egyébként. Gombapaprikásnak, meg nem tudom, mindennek nagyon jót tesz. És egy jó, jó bordó, jó, jó ízű, jó állagú, jó anyagú, és 10 pezóba került, egy ilyen kis, nem tudom, egy ilyen mobiltelefon méretű csomag, fogalmam sincs, hogy ez hány deka vagy gram, mert ugye azt nem tudom, de nagyon jó minőségű volt, és ez a csípős kóstoló, hát ez rögtön az első napon, amikor megérkeztem, napfelkeltére érkeztem be a városba, akkor egy ilyen, azt mondom, hogy 5 vagy 10 pezóért árultak tákót ebben a...
Emlékszel még mennyi a pezó?
Arra emlékszem, hogy az 5 pezó az talán 25 cent, hogy annyival be lehet jönni, annyi azt hiszem egy... metrójegy is. Nem emlékszem már, de nagyon, nagyon kevés. Tehát, hogy... És az első dolgom az volt, hogy street foodnál ettem, és azt megszokták szerintem a mexikói street food árusok, hogyha fehér ember, ezt is most idézőjelben mondom, vásárol, akkor a csípőssel nem... Tehát, hogy csináld meg magadnak, mindig ezt mondják, meg te tudod, hogy szereted, De én mondtam, hogy én kifejezetten szeretném, és akkor ez mi? Magyarázzák, meséljék el, hogy miből van, hogy néz ki, milyen, hány, 5 fajta paprikából van, ez 3 fajta paprikából. Ekkor néztem, hogy azt a mindenit. Tehát az utcán az első árusnál már olyan gurmé élményben van részem, hogy csak na. És a nagyon csípősből is így mondtak, hogy ez sok lesz, és ők ugye nem tudták, hogy én nagyon edzett vagyok, és én sem tudtam, hogy az mennyire erős, hanem úgy éreztem, hogy abból azt úgy meg lehet küldeni, és hát mondom, hogy és így szétterült az arcomon a gyönyörűség, hogy ez végre olyan, amilyennek én szeretem. Az indiai street food is sokak számára ehetetlenül csípős, ott éreztem még én magam a paradicsomban egyébként.
De nagyon brutál csípőset is szereted?
Én a nagyon brutál csípős indiait nagyon szerettem, a mexikói nagyon brutált, meg te teszed olyan brutállá, amilyenné akarod, én brutállá tettem. Nagyon egészségesek ezek a különböző fajta paprikák, amit összedolgoznak szósza. Egyébként a főzőiskolában, szóval most nyeltem is egyet, hogy rágondoltam ezekre az ízekre.
De mi lesz ezután az ebéd?
Na, ezeket nem tudom, hogy mi lesz. De most a főzés helyett veled beszélgetek, úgyhogy lehet, hogy most már, ha nyitva vannak a helyek, akkor csak leszadok valahova, de hogy megtanítottak szalszákat is készíteni.
Mm. És ők hogy néztek rád, hogy meg tudtad enni? Tehát, hogy teljesen döbben, hogy mint egy mexikói.
Igen. Egyébként szerintem már eleve azt az utazót, aki az utcán eszik, azt másképp nézik minden országban. Tehát aki nem beül én turista csapdáknak hívom azokat a helyeket, amik azért jöttek létre, hogy nem feltétlenül magas minőséget prezentálva lehúzzák az odaérkezőket, ilyen minden országban van. Képmutatás lenne azt mondani, hogy ilyen, van olyan ország, ahol ilyen nincs. És szerintem eleve nyitottan fogadják, vagy másképpen állnak ahhoz az emberhez, aki oda megy az utcán, az ő nyelvükön szólal meg, és még a csípősből tesz plusz egy kanállal. Szóval szerintem én eleve nem voltam egy nehéz eset, tehát nem volt nehéz kapcsolódni, meg ráadásul Mexikóval kapcsolatban én azt már így ösztönösen éreztem, hogy valamiért a Magyarországtól nem áll annyira messze a mexikói lélek. Ez nagyon furcsa mondatnak tűnik, most így tudom. De hogyha...
Nekem egyáltalán nem.
Nem? Akkor jó. Mert most én olyan füllel hallgatom azt, amit mondok, aki először hall akár ezekről az országokról, akár rólam bármit, hogy...
Én már hallottam azt külföldi latin-amerikaiaktól, hogy mi magyarok vagyunk Európa latinjai.
Ezt én is hallottam, de én ezt kívülről nem tudom megmondani, mert én ugye magyar vagyok, de Mexikóban azt éreztem, hogy az országunk és az országuk néplelke az nagyon hasonlít. És egyébként erre találtam is egy nagyon furcsa bizonyítékot, ez a Mária országa, meg az országoknak vannak horoszkópjai, nem tudom, hogy ezt tudtad, de nagyon viccesnek találtam, amikor láttam erről, vagy nem tudom milyennek, érdekesnek találtam, nem szeretném minősíteni. És Mexikónak is, meg Magyarországnak is nyilas a horoszkópja, képzeld el. Nekem is az egyébként, úgyhogy lehet...
Hogy az országnak van horoszkópja.
Igen, ezt mondtam, hogy ez egy milyen érdekes dolog. Rá lehet keresni, én találtam erről egy cikket, és megnéztem, hogy a nekem fontos országok, azok milyen jegyűek, és Mexikónak a horoszkópja nyilván, tudom, hogy ez abszurd ez az egész, de tényleg olvastam erről, ezt nem én jelentem ki, hanem találtam
akkor
erről.
Ez lehet, hogy megmagyarázza. Tehát hogy ez a magyarázat.
Ennyire egyszerű lenne.
Most majd meg fogom nézni Kolumbiát, hogy...
Szerintem Kolumbia is az. Most ezt nem tudom. Mexikó az biztosan, és Magyarország is. Meg hogy ez a Mária kultusz, ami Mexikóban pacsamama szűzanya, ez is szerintem így nagyon hasonlít. Meg tudod, mi az, ami szerintem hasonlíthat, hogy ez a túlélésre való ösztön, és ez már nem feltétlenül arról szól, hogy latin vagy nem latin vagy, hanem azok az országok, és Magyarország ilyen volt, nem jóléti társadalom, amikor az ember éber, és meg kell tanulnia valamilyen módon túlélni. Lehet, hogy erre ezt érezzük így ebben a latinságban.
Ezt nagyon, nagyon értem, hogy mit mondasz. Ezek olyan hétköznapi dolgok, amikor van valami probléma, és te...
Közben egy teát töltök ki, tehát, hogy ez a csorgás, ez az.
Egy
ez
nagyon egy finom teát.
Hangulatos beszélgetés, igen.
Igen, hogy amikor vannak hétköznapi problémák, de valahogy az anyagi, az elérhető erőforrások miatt nem tudod úgy megoldani, mint ahogy kellene, és ezért ilyen házi barkácsolás és mindenféle okoskodással megoldod azt a problémát. És ilyen nagyon sokat lehet itthon is látni, főleg mondjuk a rendszerváltás előttből, és ezt Latin-Amerikában ez még nagyon megy. Ilyen csoportok vannak Facebookon, ahol ezeket lefotózzák a megoldásokat, hogy nem tudom, hogy oldották meg ezt, azt, amazt, nagyon vicces dolgok vannak, és ebben én láttam a párhuzamot, úgyhogy szerintem te is erre gondolsz.
ilyesmit érzek, igen. Nem, most hangosan gondolkodom veled ebben a beszélgetésben, de igen, erre gondolok, ilyesmit éreztem. És vagy az is lehet, hogy az előző rendszer, a kommunista múltra gondolok, mert hogy amikor Kubában van az ember, akkor azt mondjuk élesben látja, hogy hogyan kell úgy megjavítani egy autót, hogy nincs hozzá alkatrész nyugatról például. Tehát, hogy emiatt én azt gondolom, hogy a magyarok egészen más dolgokat is észrevesznek ezekben a latin-amerikai országokban.
Igen, az egyre. Még a csípőshöz képzeld el, nekem volt egy ilyen, nem Mexikóban, Madridban kértem egy étteremben, egy ilyen szendvicses étteremben valami csípőset, és hát a pultos, hogy hát megnézi, hogy van-e, de hát, hogy itt nem is eszik senki, ugye spanyolok híresen nem szeretik a csípőset, és kihozott van pult alól valamit, és azt mondta, hogy ha ezt megbírom enni, akkor nem kell fizetni.
Azt a
két kis csípős, és egyébként tehát, hogy még nehézségem se volt benne, hogy megegyem, mert annyira nem volt csípős. Mondtam, magyar vagyok, ez a minimum, hogy ezt a kettőt megeszem. És lenyomtos mondta, hát itt ezt gratulálok, hát akkor a vendégem voltál.
Na hát ez egy hasonló élmény volt akkor is, hogy felfedezték a mexikai street food árusok, hogy én magyar vagyok, csak nem tudták, hogy az mivel jár.
Igen, csak most lehet, hogy már tudják, hogy a magyaroknak is van paprikája, és hogy ők is szeretik a csípőset.
És úgy is hívják, úgy is van leírva, hogy paprika. Az, amit én 10 pezóért megvásároltam a piacon, és azzal főztem a karantén ideje alatt a gombapaprikást, az paprika. Így mondják, és így is írják.
Közben megnéztem, 13 forint, nem emlékeztem, tehát akkor 130 forintért vetted
a... A mobiltelefon méretű csomagban a paprikát?
Hát azt mondtad, hogy 10 pezó,
ugye? 10 pezó volt, igen.
Akkor 130 forint.
Ez nem volt rossz ár szerintem.
Teljesen, igen. Még hogyha valaki hallgatja és gondolkodik, ugye említettük, hogy mennyire olcsó, csak még két dolgot, amit nagyon imádtam, az egyik a narancslé, egy literes narancslét facsarnak, tehát hogy egy literes, nem bírtuk meginni, mézédes, de nem viccelek, frissen facsart, mézédes, került 350 forintba körülbelül. Igen. A másik a mézédes mangó hatalmas méretben 350 forint szintén, és ezt az utcán, bárhol, szinte bármelyik sarkon meg tudod venni.
Friss, biztonságos. Hadd mondjak el egy történetet ezzel kapcsolatban, hogy ami miatt én minden latin-amerikai utam után, de Mexikó után és Peru után nagyon erősen éreztem ezt, sokkal erősebbnek érzem magam, mint korábban. És én erre találtam egy magyarázatot, hogy miért van az, hogy az én testem, az én izmaim, az én bőröm, az én fizikai létezésem erősebb és kitartóbb, mint korábban, hogy ezekben az országokban, Mexikóban is, és Peruban is, nem eszem iparilag előállított élelmiszert egyáltalán. Uh-huh. Tehát az a reggelim, hogy kimegyek a piacra, és akkor azt mondom, hogy akkor a mangóból, az ananászból, a narancsból, az aloéból, meg hogy ugye ez a meghámozott kaktusz is rendkívül egészséges, és azt is beledarálják.
Kaktusztákó.
A kaktusztákó is van, meg is tudod inni a levét. Tehát gondoljunk bele, abban is minden friss, és semmi nincs fölhígítva, és semmiben nincsen adalékanyag téve, hogy így indítod el a napodat, hogy én is minden napomat így indítottam, és lubickoltam ebben a gyönyörűségben, hogy a Mexico City-től elkezdve a kisvárosok piacaig mindenhol hozzájutottam ahhoz, hogy mosolyogva, kedvesen, frissen gyümölcsöt meg, hát, tehát hogy itt nincs műanyagszennyezés, nincs adalékanyag, nincs ipari hulladék, nincs semmi, friss gyümölcs van, és akkor még erre jön ugye, hogy csinálnak egy ilyen, az a klasszikus mexikói reggeli, egyszer valahová túl korán indultam el, és ilyen mexikói melósokkal reggeliztem reggel 6 órakor, fekete bab, rántotta, tea, és természetesen ez is mindenféle taco, szószok, csípős, nem tudom micsoda. Ők nem is értették, hogy hogy kerülök abba az útszéli, nem tudom, Csehóba, de hogy úgy beültem közé, és tök jó képeket is sikerült csinálni, ezeknek tök jók voltak a fények, tehát ez a reggeli, hajnali, még ilyen szűrt, nagyon finom, nem tudom, és tök jók voltak az arcok hozzá. És nem tudom, chiapasról még nem beszéltünk, hogy neked volt-e bármilyen élmény ezzel kapcsolatban. Ugye ez független a mexikai kormánytól, tehát egy teljes különálló tartománya Mexikónak, rendkívül autentikus, nagyon nagy élmény volt ott létezni. És hogy ott vásároltam ebből a zapatista, ez egy bizonyos csoporthoz, tehát olyanok, az ő Dózsa Györgyük, követői, akik így eltakarják az arcukat ezzel a latin kendővel. És ezekkel az emberekkel, akik ugye nagyon közel élnek a természethez, a föld, ezek paraszt emberek, mexikói paraszt emberek, és volt egy olyan természeti jelenség, ami egy infinity pool, egy nemzeti parkban, az egyik legerősebb természeti élményem volt Mexikóban, a sok-sok más mellett, és az ő földjükön volt, úgyhogy ott kellett valami, nem tudom, 100 forintnak megfelelő összeggel belépőt fizetni, és most csak azért jutott eszembe ez a történet, mert hogy ott ezeket az embereket fotóztam, hogy ezt a kendőt kértem, hogy tegyék föl, mert hogy akarom ezt a szabadság szerető földműves embernek a portréját megrajzolni, vagy megmutatni, miközben egy olyan természeti jelenségnek a birtokában vannak, amiből én azt gondolom, hogyha Európában, pláne Nyugat-Európában lenne, ott már olyan mennyiségű luxus resort épült volna erre a természeti jelenségre, és ott meg, nem tudom, 100 forintért oda tudsz menni, és mexikóiakkal ott el tudsz tölteni egy napot.
Milyen anyagból keletkezett ez? Mert brutálul néz ki. Tehát,
most nagyon sem, hogy nem tudom ezt a képet megmutatni egyébként egy podcast beszélgetésben.
Meg fogjuk osztani.
De ezt a képet, ez szerintem mészkőből van. Úgy néz ki egy kicsit, tudod, mi jutott eszembe róla, mint ami Törökországban van, az a nagyon híres ilyen sókráterek, talán. Törökországnak van egy nagyon híres, nagyon népszerű helye, ami így néz ki. Olyan, mintha a hegy tetején lenne egy tó, egy ilyen nagyon különleges mészkő képződményben, aminek az erején tudsz sétálni, és aztán van egy tó, amiben tudsz úszni, és a tónak a végén ki tudsz könyökölni egy mészkő falon úgy, hogy egy vége láthatatlan hegycsúcs sorozatot nézel. Tehát ennél magasabb szintű luxus se Santorinin, se sehol a világon én még nem láttam, hogy egy természeti képződményben állsz, fekszel, ülsz, mert odaúsztál, és kitekintesz egy infinity pool falán, a természetben. Ezt valahogy meg kell mutassuk a podcast hallgatóknak.
A csoport mindenképpen akkor megosztom. Ezt láttam, ezt a képet, te már kiraktad, ugye?
Igen.
Megfoghatatlan, hogy miből lehet, hogy néz ki, de brutál. Tehát, hogy az ember ilyet nagyon nem látott még.
Igen, és az érdekes, hogy ők nem is nagyon tudják, hogy ez mekkora kincs. Mint ahogyan valószínűleg mi sem tudjuk nagyon sokszor, hogy milyen nagy kincseink vannak itt Magyarországon. Most ez arra jutott eszembe, hogy ilyen dolgokat itthon is tudunk találni, csak mivel nekünk természetes, azért nem tudjuk, hogy mennyire értékes. Mert hogy nem nézett még rá valaki olyan peremvidéki látásmóddal, hozom ezt az irodalmi hasonlatot, de hogy a Mexikóban nagyon sok ilyen van, amiről nem tudják az ottaniak sem még, hogy az mekkora nagy érték, de a Yucatán-félsziget az azért valljuk be őszintén, vagy mondjuk el, hogy azért arra nagyon rátette a kezét a tömegturizmus már, nagyon a magáévá tette, nem kell ebben feltétlenül részt venni, és még így is van egy csomó olyan érintetlen része, mert nagyon nagy, amit tele van felfedezésre váló csodákkal és meglepetésekkel, és én azt is éreztem, nem tudom neked mi a tapasztalatod, de érdekel, hogy nem rontotta el a tömegturizmus a mexikóiakat, bár én azokra a részekre, amiről mesélted, hogy az amerikai tömegturisták igényeit szolgáljaként nem jutottam el.
A Cancún, Playa de Carmen, ez a Yucatán félszigetnek az észak-keleti csücske, és mi például onnan délfele menekültünk le, pont a belizi határ felé, és Tulum volt. Hát Tulum azóta, mondom, én 6-7 éve voltam ott, akkor semmi nem volt ott. Pár turista lézengett a parton volt, hogy mi voltunk.
Csalódás volt sajátunk. Tulum.
És most én azt hallottam, hogy az úgy elszállt. És
elmenekültem onnan. Szó szerint elmenekültem onnan. Meg lehet találni ott is, ha keresi az ember, de az, mint ha kinőtt volna a földből egy ilyen western város a semmiben, dübörög 0-24-ben, óriási zaj van, lehúzást nem éreztem. Egyébként erre voltam kíváncsi, amikor kérdeztem, hogy van-e lehúzás, hogy elrontott-e a turizmus.
Nekem az a tapasztalatom, hogy mivel én is ugye spanyolul beszélek, és a spanyol nyelvvel már eleve a lehúzásoknak a száma. El tudod kerülni, sokkal kevésbé működik, sokkal jobban meg tudod magyarázni, rá tudsz kérdezni, stb. Tehát ha már beszél spanyol, azzal már rengeteget lehet spórolni, szerintem. Mert eleve már, ahogy neked a fodrásznál is, mivel úgy állsz hozzájuk, már eleve alacsonyabb árról indulsz, már eleve, de azon is tudsz még faragni. Ilyet nem éreztem.
Egyébként egy kis lehúzás nekem nem szokott zavarni, mert az 89 előtti Magyarországra emlékeztet. Tehát mondjuk Kubában például az utcán egy kis lehúzás az nem zavar, mert nem érzem azt, hogy azért csinálja, mert túl akar élni.
Igen, ezzel még támogatod.
És ezt támogatom.
Ezt fel lehet úgy fogni, hogy,
én
hogy
így fogom.
Ez egy támogatás. Voltál Szenotéban?
Voltam.
Ez sokan voltak?
Voltam egy olyan túrán egyébként, ahol senki nem volt. Nagyon-nagyon sokba került, szerintem az többe került, mint az egész mexikói utam, ez a túra. Mert nagyon szerettem volna, mondjuk el azért azt is, hogy ez mi, mert nem hiszem, hogy mindenki rögtön megértette ezt a szót. A maja kultúrának az egyik legfontosabb spirituális helyszíne volt ezek a körformájú, föld alatt lévő természeti képződmények. Úgy néznek ki, remélem jól írom le, most megpróbálom leírni látvány nélkül a podcast hallgatóinak, minthogyha körformában beszakadt volna a föld, és egy ilyen mély kútban végződik, amiben ivóvíz van, árnyékban van, és nagyon sokszor ezeket a szenótékat összeköti egy föld alatti folyó. Most én egy ilyen föld alatti folyótúrán voltam, egy ilyen mészkő föld alatti folyótúrán, és pont azért, mert nagyon népszerű turista látványosság lett a szenote, elmentem azokra a helyekre is, amik nagyon népszerűek, és nagyon nagy élmény volt. Nekem elsősorban spirituálisan volt nagyon nagy élmény. Itt ugye áldozati szertartások is voltak, ivóvízként is szolgált a majáknak, tehát tartályként, és úgy lehetett megtalálni a titkos szenotékat. Van egy madár, egy nagyon színes madár, talán a magyar gyurgyalakhoz hasonlít, ilyen türkis színű, hogy az ő hangját követték a maják, és ahol azt a bizonyos hangot lehetett hallani, ott nagy eséllyel találtak egy ilyen szenotét, édes ivóvízzel teli. Gyönyörű megmártózni ezekben a föld alatti kör alakú víztározó barlangokban, most talán így fordítható le a szenote, most meg tudom leírni a látványt egy beszélgetésben, és lehet úszni ezekben, a víz alatti folyótúrán ilyen félig meddig snorkelezni is lehet, mert látod a föld alatti élővilágot. Van olyan, hogy a cseppkő szinte éri a fejedet egyébként, tehát azt egy cseppkő barlangban úszol egy folyóban, ami aztán egy víztározóban végződik, és közben az ott élő állatok, azok mind veled vannak. Például denevérek röpülnek. Most ugye a Covid eléggé megváltoztatta a denevér szó megítélését is, mert amikor hallja az ember, de ezek egyáltalán nem veszélyesek, meg nem kerülsz velük kapcsolatban, csak ők ott élnek ezekben a barlangokban, és ezekben a szenotékban is meg gazdag élővilág is van. Halak is vannak, tehát halakkal együtt, denevérekkel együtt, madarakkal együtt élsz, úszol, létezel ezekben a egyébként szakrális szertartásoknak is helyet adó, nagyon-nagyon értékes, és a maja kultúrának is rendkívül fontos része, és állítólag a világon csak itt találhatóak ilyen szenoték, még akkor is, ha Magyarországon van azért ehhez hasonló rész, tehát nekem például a Tapolcai Tóbarlang, a valószínűleg sok podcast hallgató ismeri, látta, aki még esetleg szenótét Mexikóban nem látott, de egyébként valami ilyesmit kell elképzelni. Tehát ehhez nagyon hasonlít.
Még egy dologgal egészíteném ki, hogy ugye említetted, hogy felülről nyitottak, és ami nekem abban nagyon tetszett, hogy azokon a nyílásokon felülről rengeteg növény kúszik be, és ettől olyan...
Buja.
Igen, az. Nagyon jó ez a szó. Úgyhogy szerintem a növényzet is még izgalmasabbá teszi őket.
Egyetértek, nagyon különleges a növényvilága is, és általában összességében az adja a legkülönlegesebb élményt, hogy ezek, ha az ember nem létezne a Földön, akkor is ugyanígy néznének ki. Tehát, hogy annyira emberi beavatkozásmentes helyszínek, én nem tudnám elmondani pontosan, hogy hogy alakultak ki, de nagyon speciális a maga kialakulása is, hogy az miért kör alakú, meg miért úgy van, de hát milyen nagy értéke van ott mondjuk az édes ivóvíznek például, az mindig mindenhol nagyon nagy értéke van. Szóval hogy ezek nagyon-nagyon különlegesek, és azért lehet olyan sokért adni azt a privát szenote túrát, mert ez egy életre szóló élmény. Tehát, hogy szinte megfizethetetlen. Én nem bánom egyébként, annyit rááldoztam akkor.
Hát meg főleg így, hogy egyedül voltál.
Nem egyedül voltam, hárman voltunk összesen egy ilyen kis csoportban, mert egyébként...
De még az is jó.
Az nagyon jó. Egyébként nagyon sok olyan kapcsolatom maradt, akikkel napi kapcsolatban vagyunk. Oaxaca az egyik nagy kedvencem, ez egy városnak a neve Mexikóban, rendkívül autentikus. Ott találkoztam egy sráccal, akinek nagyon sokat segített, akinek Budapest a következő úti célja, úgyhogy mondtam, hogy természetesen mindenben fogom segíteni, támogatni, meg lakhat nálam, meg a vendégem lehet. És ő is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon oda akarja tenni magát, és oda is tette. De mondjuk mindenki ilyen Mexikóban szerintem.
Sőt, valaki még helikopterezni is elvitt, ha jól tudom, mert hogy lestoppoltál egy helikoptert?
Lestoppoltam egy helikoptert.
Ezt meséld el, hogy ez
egyébként
hogy történt.
Borzasztó egyszerű ez a történet. Én egy buszjegyet akartam venni az éjszakai buszra, mert nagyon sokszor szoktam így pénzzel, meg idővel spórolni a világ különböző pontján. Valószínűleg te is. Igen. Az utazóknak ez egy bevett szokása.
Főleg Latin-Amerikában a buszok nagyon jók, hátra dönthető ülések, kényelem van, stb.
És biztonságos
nagy
is.
Vannak, biztonságos is. Olcsó.
Így van, ez nagyon fontos elmondani, mert az emberei ráhozzák a szívbaj, de a távolsági buszok azok biztonságosak. Ez a tapasztalatom, meg ezt is hallottam. Azokon a kisebb buszokon, ahol így éjszakai föl le lehet ugrálni, ott kerülhet könnyedén kellemetlen helyzetbe az utazó. Ezt így fogalmazta meg nekem valaki egyébként, hogy könnyedén kerülhetsz kellemetlen helyzetbe, de a távolsági...
De ezek nem, ezek távolsági buszok.
A távolsági buszokról beszélek. Most, több amire fölülsz, bezárják, igen. Viszonylag olcsó, és mondom, hogy én azért mondom, hogy úgy osztottam be a rendelkezésemre álló összeget, hogy ez a cenote túra, ami rendkívül sokba került, de például többször a majdnem 6 hét alatt utaztam úgy éjszakai busszal, hogy akkor mondom, pénzt és időt is spóroltam egyben. Nagyon szeretem egyébként, ezt Oroszországban is csináltam, valószínűleg nem tudom, hogy te szereted, de én ezt nagyon megszerettem. Helyiekkel vagyok, és valamiért nekem egyáltalán nem okoz kényelmetlenséget.
Meg kell szokni.
Meg kell,
kell tanulni, hogy tudj pihenni. Most például Panamába kétszer is mentünk barátnőmmel, Kinga egy percet nem aludt, én tudtam pihenni.
Én is nagyon
de nekem
tudok
már aludni. Ez a sokadik utam
nekem
volt.
Is. Lehet igazad, akkor fogalmazzunk úgy, hogy át kell esni a tűzkeresztségen, mert akkor, amikor az ember először rákap az ízér, hogy milyen jól lehet aludni vagy pihenni egy éjszakai vonaton vagy buszon, és milyen sok időt lehet ezzel spórolni, és még pénzt is, és még egy csomó kapcsolatot, meg történetet találunk ugye attól, hogy ennyire szorosan a helyekkel utazunk. Tehát ugye egy éjszakai busszal akartam átmenni.
Csak egy mondat, ami nagyon fontos, hogyha valaki ilyet tervez, brutál hideg van az éjszakai buszokon. Nem tudom, neked mi volt a tapasztalatod?
Hát nem tudom, én mindig eléggé fölöltözöm.
Hát akkor te jól csinálod, de sokan így rövid nadrágban, papucsban ülnek fel.
Meg a légkondi nagyon meleg, is nagyon
igen,
lehűti.
Pontosan. Iszonyatosan lehűtti. Nekem volt többször, hogy láttam a lehelletemet éjszaka. De most már rutinosabbak vagyunk. Most utoljára Panamában például vettünk egy nagy takarót az útra. De ezzel sem voltunk egyébként egyedül, mert a helyiek rendszeresen hatalmas dunyhákkal, meg nyakig felöltözve jönnek, úgy szállnak fel a buszra.
Mindig tanul az ember. Mindig tanul az ember, és a másik meg az, hogy mindig érdemes a cuccokat betenni a busznak a gyomrába, jegyet adnak rá. Bár volt egyszer, amikor én azt hittem, hogy ellopták a fényképezőgépemet, de közben nem, hanem kiesett, és valaki megtalálta, és leadta Mexikón a buszt. De menjünk vissza Guatemalába.
A helikopteresnél tartottam.
Tehát, hogy én egy éjszakai busszal szerettem volna eljutni A-ból B-be, ami egy rendkívül hosszú 10-12 órás buszút, és kényelmetlen is, amiatt, hogy bár a busz valószínűleg kényelmes, hogy... döccök, hegynek fel, le, stb. Tehát, hogy egy ilyen fizikai megpróbáltatásokkal is jár ennek az éjszakai. Mert a Yucatán az sík, de ez igen. Nem volt az. És ott megismerkedtem valakivel, aki nem dolgozott annál az irodánál, ahol ezeket az éjszakai buszjegyeket is árusították, viszont nagyon, nagyon jót kezdtünk beszélgetni. Mindenféle szóba került, aztán annyira jól összebarátkoztunk, hogy mondta, hogy akkor ígyunk valamit, menjünk ki a városba, Antigua Guatemala az egyik legszebb gyarmati város a világon, amit én láttam. Szintén nincs olyan nagy híre, mint amilyen lehetne, ugye ez is lehet, hogy marketing kérdés. És aztán másnap is találkoztunk, és kiderült, hogy ő is pont oda megy, ahová én. Még nem vettem akkor meg az éjszakai buszjegyet, pont azért, hogy nyitva hagytam, hogy bármi történhet, és olyan jól érzem itt magam, hogy nem is akarok elmenni, mert még mindig van felfedezni való, még mindig nagyon izgalmas, szép dolgok történnek, látok, környéket bejárom. Csak megkérdeztem, hát ha van esélyem, hogy mondom, hogy nem mész arra, mert mondom, hogy én is arra megyek, és hát, hogyha esetleg el tudnánk menni, és akkor ezt a nagyon jó hangulatú beszélgetést tudnánk folytatni. Én ugye autóra gondoltam végig, és azt mondja, hogy de. Ekkor és ekkor arra, hogy hát mondom, ez milyen jó, és nem viszel el. Mert akkor nem vennék buszjegyet, hanem akkor jól érezzük magunkat egymással, dumálunk, beszélgetünk, stb. És azt mondja, hogy de. És akkor azt akartam kideríteni, hogy mikor ér, még nem tudtam, hogy helikopter, tehát nem tudtam, hogy helikopterrel megyünk, hogy mikorra érünk oda, hogy akkor én foglaljak-e szállást, vagy egész éjszaka megyünk, és másnapra foglaljak, vagy nézzek szét a couchsurfingen, Airbnb-n, vagy valami, hogy mi legyen. És mondott egy olyat, hogy délután 5 órára, hát mondom, ez hogy lehetséges, hogy másnap, tehát hogy mondom, ez egy kicsit sok lesz, hát mit tört? Én azt gondoltam, hogy másnap és még a nem tudom micsoda, és akkor miért, mivel megyünk, repülünk? Kérdeztem poénból WhatsAppon, és akkor jött egy fotó egy helikopterről, egy sárga, nagyon menő, ultramodern, azért, hogy hát ezzel megyünk, és hogy ez ennyi idő alatt lesz ott. Úgyhogy így sikerült lestoppolnom a helikoptert, hogy megkérdeztem valakitől, hogy elvisz-e oda, azt mondta elvisz, de azt nem beszéltük meg, hogy mivel.
Ez nagyon kemény
sztori. És nagyon izgalmas volt, mert...
Helikoptereztél már?
Nem.
Akkor még így...
Legalábbis nem emlékszem, és szerintem azért ez egy elég emlékezetes... Meg hát ugye ketten voltunk benne, tehát hogy egyébként ez a helikopter, ez kifejezetten arra volt, hogy ezeket a maja romokat, felfedezetlen maja romokat...
Feltárják.
Egyszer, másodszor pedig van egy nagyon híres guatemalai túra, amit ugyanúgy, mint a Ciudad Perdida, amit tudom, hogy mi mind a ketten megcsináltunk Kolumbiában, az elveszett város túra. Van egy olyan maja város, amit nem lehet sehogyan sem megközelíteni, csak egy több napos túrával, és ez az a Guatemalába látogatóknak az egyik nagy élménye szokott lenni. Én nem tudom, pontosan azért nem nevezem meg, hogy melyik. Nem tudtam, hogy ez szóba jön, és így erre nem készültem, de hogy szóba kerül. De hogy azért mondtam ezt a kolumbiai példát, hogy ez ugyanaz a történet, és hogy oda szokott utasokat vinni, mert van olyan, ahogy a nő fogom, azt mondja, van, akinek ideje nincs, de pénze van. Ők ezt választják. De mondta ő is, hogy sokkal nagyobb élmény azt a nagy túrát meg, sem egy 4-5 napos túra, tényleg pontosan olyan, mint az a kolumbiai túra, amit mi jól ismerünk, és lehet, hogy a podcast hallgatói is, mert azért a Ciudad Perdida, vagyis az elveszett város Lost City túra Kolumbiában, az már majdnem olyan népszerű szerintem, mint a Machu Picchu, vagy a második Machu Picchu, vagy az új Machu Picchuként is emlegetik, és már nagyon népszerű lett, én úgy tudom, hogy igen. Most már kifejezetten
nagyon népszerű,
kommercializálódott.
Képzeld el, amikor én ott fent voltam, akkor egyszer csak megjelent egy katonai helikopter, és az egyik nagy ezredes, nem tudom kicsoda kapitány, az kitalált, hogy meg akarja nézni, és nyilván nem fog 5 napig mászni a dzsungelbe, úgyhogy őt felhozták egy katonai helikopterrel, leszállt ott a platformon, ugye ez vannak fent az erdőben, a dzsungelben ilyen kőből kirakott platformok, tökéletes helikopter leszálló, leszállt, körbenéztek, és akkor mindenki 1000 fotót lőtt a katonákkal, a fegyverekkel, a helikopterrel, úgyhogy ő pont ezt választotta.
Neked az nem volt furcsa Kolumbiában, amikor az elveszett város túra legvégén, amikor mi elsőként érkeztünk meg azzal a kis csapattal, egy helyi arc vezetésével, hogy ahogy megérkeznek az utazók, akkor a felfegyverzett katonák is megérkeznek, mert ott történt emberrablás valamikor, igen, volt. És azóta őrzik úgy, és a mi kísérünk azt mondta, hogy kéri, hogy senki ne ijedjen meg, ők nem azért vannak, érkeznek majd fegyverrel a közelünkbe, hogy elraboljanak bennünket, hanem ők pont meg akarják védeni az oda utazókat, mert egyszer voltál svédeket, vagy európai?
Ez az ELN nevű gerilla szervezet volt, aki 2000-es
évek elején.
Én 8-ban voltam, és az ilyen 2005-6 körül rabolták el, és az egyik európaiak voltak, és azt hiszem egy brit srác megszökött tőlük, és napokig a dzsungelben hát menekült, amikor végül is sikerült megmenekülnie, és kiért valami lakott területre, tehát ő megszökött a gerilláktól, de többeket úgy kellett kiszabadítani, és igen, és még egy érdekes adalék ehhez, hogy ezek a katonák, akik ott fenn vannak, azokat küldik oda fel, akik valamilyen szabálysértést, vagy...
Büntiből vannak ott?
Igen, ez a büntetés, mert elég nomád körülmények között élnek ott, és egyébként egész nap füvet szívnak, és fotózkodnak.
Én is fotózkodtam velük egyébként, és olyan jó érzésem volt attól, hogy milyen lazák ezek az arcok. Igen. Egyébként, hogy azt csinálják, amit mondok. Lehetne egy közös kép fegyverrel, és hát nyilvánvalóan nagyon sokan, anyám is nagyon megijedt akkor, amikor meglátta azt a képet, tényleg, hát ugye Kolumbiáról azért nagyon sokszor hallhatták az emberek azt, hogy ott voltak emberrablások. Nem tudom, hogy most vannak-e még egyáltalán.
Nem, mert rájöttek arra, hogy nem éri meg a turistát elrabolni, mert senki nem fizet értük. Nekik pénzbe kerül a turistát tartani, az védelem, az etetés, a satöbbi. Komolyan. Úgyhogy leálltak erről. Turistákat Jó. Már nem rabolnak. Ja.
Igen, meg én azt gondolom, hogy azért a kormányok is megtettek mindent azért, hogy biztonságosak legyenek. És Latin-Amerikával kapcsolatban most ugye 3 országot jelöltünk ki a beszélgetés témájának, és most már szerintem 5-6-7-8 országban jártunk itt. Ez szerintem jó dolog, de a biztonság az mind megér egy misét, mert én Latin-Amerikában, különösen a nagyvárosokban én mindig biztonságban éreztem magam, érzem magam. Bogotában, Quitóban, Mexico Cityben is, de hozzáteszem, hogy azért ezeket a városokat rendőrök, rendőrsör, sorfalak védik. Salvador de Bahiában is minden sarkon van 1-2-3 rendőr, tehát hogy nekem ez biztonságérzetet ad, mert tudom, hogy azért vannak ott, hogy rám vigyázzanak, meg hát remek fotóalanyok, természetesen tök jó karakterük, tök jó arcuk van, rendőrnőket is fotóztam Mexico Cityben. Nem tudtam először, hogy ezt meg lehetett tenni, de én ugye minden képemet úgy készítem el, hogy először beszédben legyetek velük, és miután van egy viszony már, ami visszaköszön a képen, van egy személyesség, van egy félmosoly, van egy történet, akkor születik meg a kép. És Mexikóból olyan jó rendőrképeim vannak, alig várom, hogy valamit csináljak, vagy hogy valahogy megmutassam ezeket a történeteket, mert ebben van meló, tehát hogy azért először is nem értik, hogy mit akarsz, tehát hogy valamit akarsz, tehát miért kezdesz el, miért akarod lefényképezni a hivatalos embert, szóval hogy, de én mondom, én azért örülök ezeknek, mert én ezekért olyan vettem a bátorságot, vagy hogy meggyőztem a rendőrnőket, hogy de hát olyan szép a mosoly, és először azt hiszi, hogy szemtelen tudod, hogy pimaszkodom.
Igen,
hogy
és hát mondta is, hogy
hát nem értik, hogy mit akarsz. Tehát miért akarnál egy közeli portrét készíteni egy sorfalban álló rendőrnőről?
Én értem, hogy te miért akarod.
Igen, de ő nem érti elsőre, és ezt a hidat, ezt föl kell építeni a sorfalban álló gyönyörű, mosolyú vagy különleges karakterű rendőrnő is köztem és a kamera között is. Tehát, hogy itt nagyon sok hídnak kell megépülnie, és mindenre nincsen sok időd. Mert megy tovább, mert dolga van, mert egyébként is dolgozik, mert ő miért? Tehát, hogy ezek, én ezeket imádom egyébként, mert úgy érzem, hogy kihívásokkal teli, mint minden út Latin-Amerikában. Hozzáteszem, hogy ezek engem stimulálnak, tehát hogy azok a kihívások, amikről beszéltünk itt, éjszakai vonat, éjszakai busz, vagy meggyőzni egy sorfalban álló rendőrnőt, úgy, hogy a többieket ne sértsem meg, mert én még arra is szoktam figyelni, hogy
miért pont őt fotózod, miért pont és őt, miért nem a
mert hogy akkor ne az legyen, hogy amikor én tovább megyek, akkor őt kiközösítik, mert hogy ő volt az, aki a gringónak tetszett, stb. Szeretem ezt a gringó szót egyébként, ami Mexikóban ugye kicsit sértésnek is számít egyébként. A gringó szó amerikai, észak-amerikai férfit jelent. Eredetileg, de hogy nagyon sok jelentés tartalma van. Most már minden külföldire rá mondják, aki fehér, arra is úgy általánosságban mondják, és én nagyon szeretem azt megvitatni, vagy én nagyon szeretek így elmerülni egy kicsit a latin-amerikai spanyol rétegeiben is, pont amiatt, mert imádom a latin-amerikai irodalmat, és óriási rajongója vagyok, és van is itt néhány latin-amerikai szerző, amit spanyolul is olvasok már, tehát hogy szeretek egy kicsit úgy a mélyére menni, hogy és mindig ezzel szoktam kezdeni, hogy na ez a gringo Ringo, ez most itt negatív, pozitív, ez amerikai, ez európai, ez nem tudom, és akkor úgy szeretem ezt. Ez is egy jó beszélgetés, igen, felütés, igen, lehet egyébként.
Erről jut eszembe, amikor mentünk be a reptérről a Airbnb szállásunkra Mexico Citybe egy órán keresztül, és fizettünk egyébként mondjuk 1400 forintot érte, akkor ugyanez volt a téma, hogy mesélj el és mondj el, hogy itt milyen slang van, hogy lehet a havert hívni, hogy lehet a barátnőt hívni, hogy milyen szavak vannak, nyilván a legpejoratívabbtól egészen a legkedvesebbig. Nagyon sok hasonlóság van, nekem is van fotóm rendőrökkel.
Valószínű, mert hogy hasonló módon utazunk, tehát mi utazók vagyunk valószínűleg azért, meg akik ezt a beszélgetést hallgatják, valószínű ők is azok, tehát hogy ők is valószínűleg találnak a saját utazási szokásaikkal kapcsolatos hasonlóságot. Most az jutott eszembe, hogy melyik az BlaBlaCar, ugye?
BlaBlaCar, igen.
Van több is, az Oscar, meg BlaBlaCar, hogy Mexikóban letöltöttem a BlaBlaCar-t, pont azért, mert ugye nincs jogosítványom, és ott nagyon nagy terület, tehát én az egészet keresztül Kasul átutaztam.
Ez a telekocsi szolgáltatás.
A telekocsi szolgáltatás, és olyan az én BlaBlaCar, ha letöltöm, csak mexikói kommentek vannak rólam, mert nagyon sokat használtam, nagyon olcsó és nagyon jó történtek voltak, és volt egy olyan, képzeld el, hogy egy ami világhírű mexikói focistának az autójában voltam, és úgy beszálltam, tele volt, tehát tel is tele volt, mint egy kollektívó, tehát hogy úgy összepréselődtünk, és nagyon jó arcok ültek, ilyen fiatal srácok egy focisuliból, és én nem értek a focihoz, vagy nem ismerem a futballistákat, de hogy ő meg már nem mostani futó, mm-hmm, sztár, hanem volt valamikor, és úgy láttam, hogy így várják az arcomon, hogy a nem tudom mit, amit én így nem vagy jó napot kívánok. Dumáltok, és te mit csináltok, és te mit csinálsz, és te egyébként mivel foglalkozol? És akkor láttam, amikor megkérdeztem, hogy te egyébként mivel foglalkozol, az ő arcán is láttam egy ilyen fura mosolyt, hogy de miért, honnan ismerném, érted? Tehát, hogy már mint, hogy aki nem foglalkozik, vagy nem követi, vagy nem követte a nem tudom, a futball eseményeket. És akkor a srácok mondták, hogy ők a futball suli, és hogy nem tudom, hogy ki.
Hát mondom, nem tudom. A Maradona volt, aki egyébként most Mexikóba focizik.
Nem, a Maradonát egyrészt megismertem, meg ő szerintem nem ajánlja föl az autóját egy ilyen shared car történetben. Szerintem neki társaság kellett, ha. És rendkívül örült egyébként.
Kiderült, hogy ki volt?
Hát mondtak egy nevet, de hát most érted, mit tudom én.
Carlos.
Hát nem tudom, nekem nem jelentett semmit, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dumáltunk, ő nagyon sokat segített egyébként, hogy megtaláljam azt az Airbnb-t. És mondták, hogy, de az is annyira tetszett, hogy mégis nem baj, hogy nem értesz a focihoz. Hát mondom, miért lenne baj? Tehát, hogy nem tudom, értek máshoz. Tehát, hogy, de nagyon-nagyon jót beszélgettünk. Az is egy ilyen éjszakai út volt több órán keresztül, és egyébként ők mind bekövették, szerintem a focista is bekövette, de nem néztem utána, mert annyira nem jelentett nekem ez ott. De mindegy, igen, nekem ezek is nagyon izgalmas kapcsolódásokat, meg találkozásokat, meg szórakoztató beszélgetéseket hoztak. Hát emlékszem, hogy ebben az autóban például annyira nevettünk valamin, hogy így sírásig nevettünk, fuldokoltunk a röhögéstől. Ezen is egyébként, ezen a foci ügyön, hogy ezt nem értettem, hogy ez miért olyan nagy issú Mexikó, hogy valahogy én mondom, hello, tehát nem csak a focihoz nem értek, mondom, a kontinens, egy másik kontinensről jövök, tehát, hogy szóval, hogy érdekes volt.
Igen. Couchsurfinggel milyen tapasztalataid voltak? Mindjárt elmesélem majd az enyémet.
Couchsurfingeltem Mexikóban, de a Home Exchange, ami Belize-ben is jól működött, az Mexico City-ben is jól működött, és az a srác, akinél laktam, arról kiderült, hogy ő most kezd a couchsurfingről rátérni a Home Exchange-re, mert a couchsurfing, én azt tapasztaltam Velence városával kapcsolatban, ami szintén egy idei projektem volt januárban, hogy ez egy ilyen Tinderré vált, legalábbis Velencében. Tehát egy társkeresésre, vagy egyéb típusú örömszerzésre, vagy tapasztalatszerzésre használják az emberek. Ez volt a tapasztalatom. Nem működött már nekem ott akkor, Velencében. Ott egy Airbnb-n keresztül jutottam be, hogy hogyan lehet egy tömegturizmussal túlcsordult városban mégis úgy a helyiek életét élni, hogy velük lakom, ezt akartam a couchsurfinggel, de egész más irányt vett ez az egész. És ezt hallottam a mexikói sráctól is, hogy ő is most azért próbálkozik a Home Exchange-el, mert hogy a couchsurfing valamiért nem működik már annyira. És képzeld, hogy egy gyönyörű loftlakás Róma negyedben, amiben lakott egy ilyen community, többen is laktak abban a házban, és bementem a nappaliba, és azt látom, hogy a Szabadsághídról készült fotósorozat van a falon, teljesen elájult. Hát ez az én városom. Igen, tudom, Budapest a kedvenc városom, mert még akkor ugye mi nem beszélgettünk, csak megtörtént ez a home exchange a profil alapján, ahol 5 mondatot mondasz magadról.
Közben eszembe jutott, készült egy nagyon jó film erről.
Nem. Róma. Van egy film, igen, mondták nekem. Az a címe, hogy Róma.
Nem, én egy másikra gondoltam, azt hiszem az a címe, hogy Holiday. Jude Law-val, Kate Winslet-tel.
Ja, sok film készült róla. Már egyébként, aha. Tehát hogy ez egy működő dolog, de én még nem próbáltam ki. És azt mondta ez a fiú Mexico City-ben, hogy azért próbálkozik, mert nála már nem működik annyira a couchsurfing, és mondtam, hogy én is ezt tapasztalgattam, azért indítottam el a home exchange vonalat is, és kiderült róla, hogy Budapesten is élt, és hogy Magyarországon őt olyan sokan befogadták, olyan sok jó tapasztalata vannak couchsurfinggel, és még ilyen nemzeti parkokban is vendégül látták, az is engem teljesen meglepetéssel töltött el, hogy Magyarország különböző nemzeti parkjait is bejárta egy sátorral, és adtak neki helyet, és nyitottan, szeretettel, őszintén fogadták, hogy ő nagyon örül annak, hogy egy magyar vendége van. Nem tudom, hogy ebből mit akartam kihozni ebből a történetből. Couchsurfing, Mexico City, hogy működik-e, de én azt tapasztaltam, hogy nem annyira működik, illetve most...
Szerintem már maga a couchsurfing kezd nem működni.
Igen.
Én nagyon, most már nagyon régen nem használtam, de most olvastam, hogy hoztak egy olyan döntést.
Teljesen fizetős lett,
igen.
De az havi 400 forint az a fizetős. Igen. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon, én olvastam utazók oldalain is, hogy vége a couchsurfingnek, stb. Én azt mondom, hogy havi 400 forinttal hozzájárulni az nem olyan nagy dráma.
Én azt hallottam, hogy nem az összeggel volt a baj, hanem ahogy azt bevezették egyik napról a másikra, és hogyha nem fizettél, akkor nem is érheted el a korábbi kontaktjaidat. Viszont nekem annó még Mexikóban hiper-szuper extra jó élményeim voltak. Egyrészt akkor jelent meg a couchsurfingen az Open Request, ami azt jelentette, hogy nem te kerested a házigazdákat egy listából, hanem te nyitottál egy requestet, hogy mondjuk Mexikóba jössz, és a hostok írhattak neked, hogy szívesen vendégül látnának téged. És nyitottam egy ilyen requestet, és pár nap alatt több mint 100 meghívást kaptam csak Mexikóvárosból. Már nem is tudom, hogy választottam, de egytől egyig mindegyik szuper jó fej volt, és az egyik házigazdám, aki vendégül látott egy srác, ővel a hétvégén elmentünk a barátaival találkozni, és pár óra múlva azon kaptam magam, hogy a házigazdám egyik barátjának a nagymamájánál a nappaliban tekilázunk vasárnap délután, nem tudom, 3 órakor. A nagyi is szuper jó fej volt, itta velünk a tekila köröket, miközben ment a sztorizgatás. Én meg emlékszem, hogy elgondolkodtam,
hogy itt vagyok magyarként olyan emberek között, akiket pár órája még szinte nem is ismertem, és egy nagymamával is tekilázunk, tehát hogy ezek azok az élmények, amikért érdemes ezt csinálni.
Maximálisan egyetértek, és örömmel hallgatom, ezt szerintem a couchsurfing megváltozott.
Meg, ugye?
Már, tehát, hogy mint ahogy minden változik, és hogy mindennek van egy fölfelé ívelő szakasza, mindennek van egy olyan időszak, amikor az adott korra nagyon ráfekszik, a couchsurfing tényleg megváltozott. Én pont tegnap előtt írtam egy ilyen open request-be reagálva egy ománi fiúnak, hogy nem tudom, hogy van-e szállása, láttam, hogy Budapesten van, 8 vagy 10 napig, és így földobta, hogy akik szállást keresnek Budapesten, és gondoltam, hogy a jó utazási karmámért én mindig teszek és segítek, akinek tudok. És azt írta, hogy de hát a Covid miatt ő most nincs Magyarországon, de annyira jól esik neki, hogy kapott egy olyan jelet abból a városból, ahová nagyon régóta készül tervezett, mert senki nem ajánlott még föl neki, hogy már várják, és hogy ez milyen jól esett neki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az olyan típusú utazóknak, mint amilyenek mi is vagyunk, és valószínűleg ennek a podcast beszélgetésnek a hallgatói is ilyen típusú utazók, azoknak szerintem megmarad ez a nyitottság, vagy megmaradnak ezek a kapcsolódások. Nem kell feltétlenül egy applikáción keresztül kapcsolódni. Én segíteni akartam valakinek, nem tudott ugye utazni, de már elindult egy olyan kapcsolat, hogy ő jó érzéssel fog idejönni valamikor, amikor jön. És azt írtam neki, hogy én nem tudom, hogy itt leszek-e, mert én most azért ajánlottam föl neki, mert hogy én most itt vagyok, amikor ő jön, de ha itt vagyok, akkor természetesen a vendégem. És akkor már úgy elkezdődött egy emberi kapcsolódás.
Ezzel már ő úgy érzi, hogy itt valaki várja.
Hát képzeld el, hogyha te akarsz Ománba menni, és egyszer csak jön egy levél, hogy itt vagy, gyere. És mondod, hogy nem vagyok, mert Covid van, de megyek. Na majd akkor jössz legközelebb. Szóval, hogy ezek jó dolgok szerintem. Nem gondolom, hogy ez meg tud szűnni, mert az önzetlen segítés, igen, az utazók önzetlen egymást segítése, az szerintem van, volt, lesz. Tehát, hogy ez nem tud megszűnni azért, mert a rendszert fönn kell tartani valamivel. Mint ahogy ez a Home Exchange is, amiről beszéltünk, a lakáscsere program egy éves tagdíj befizetéséből áll. Tehát fenn kell tartani az oldalt, és hát tudjuk az univerzum törvényei szerint is, hogy semmi nincs ingyen. Ez az adók-kapok folyamatos áramlása tartja egybe ezt az egész történetet, a hátizsákos utazóknak is az útjai. Tehát, hogy nem annak segítesz vissza, aki rajtad segített feltétlenül. Bár nekem volt olyan mázdim, hogy akit én vendégül fogadtam, egy argentin lányt Córdoba városából, hogy amikor ott jártam Argentínában, akkor nála tudtam lakni. Volt ilyen mázlim, hogy ugyanazt az embert találtam meg akkor, amikor ott voltam, akinek nem tudom, 3, 4 vagy 5 évvel ezelőtt én segítettem itt, ráadásul egy nagyon kellemetlen történetben van része, vagy élményben van része, ő a Himaláját mászta meg, és Indiában couchsurfingelt, és ő rámászott valaki egy couchsurfing otthonban, tehát hogy neki nem jó élménye van ezzel sajnos, kapcsolatban, lányként. És egy kicsit sérülten érkezett meg, és neki a budapesti tartózkodása itt nálam, vagy velem egy gyógyulás volt, amiért nagyon-nagyon hálás, hogy újra visszanyerte a bizalmát. Én itt nem tudom, tejben, vajban füröztöttem egyébként, Elissának hívják ezt a lányt, egy olyan, őt is lefényképeztem egyébként, mert akkor egy sorozatot akartam a nálam alvó couchsurf ferekről készíteni, és olyan gyönyörű feje volt a lánynak, amikor írta a requestet, már akkor is ránéztem, mint egy, nem tudom, egy nápolyi költő. Tehát, hogy gyönyörű a homloka, az arca, az orra, a személyisége. Úgyhogy van, amikor visszatudod, elnézést, hogy néha kitérek így a szépség felé, de hogy van, amikor nem annak segíted vissza, akinek te segítettél, de van, amikor vissza tudod adni annak, akitől kaptad. Úgyhogy Elissa nekem nagyon, nagyon hálásan vezetett ott körbe, és ez egy tök jó élmény volt mind a kettőnknek.
Visszakanyarodunk még Majákhoz és a rombárosokhoz, ugye?
Ott visszakanyarodhatunk.
A Palenkében voltál, ugye?
Igen. Igen, és nekem az a csúcs. Az volt a csúcs, és nagyon jó, hogy ezt a Maja rombárosokat szóba hoztad, mert ha valakinek ez az érdeklődése, az mindet meg fogja nézni. Nekem nem feltétlenül ez az érdeklődésem, de a második, harmadik, negyedik, ötödik után úgy éreztem, hogy most már megteltem ezzel az élménnyel. Vannak olyan utazók, akik csak ezeket nézegetik végig, és Palenke volt az, aminek olyan erőteljes spirituális hatása vagy energiája volt, bólogatsz, úgyhogy valószínű neked is, és másoktól is hallottam ezt. És emlékszem, hogy a vezető, vagy aki volt ott egy guide, aki azt mondta, hogy itt most föl kell szaladni. És azt mondta, hogy ha nem szaladtál föl itt, akkor nem voltál Palenkében. És én felszaladtam, az orromra is buktam egyébként, de aztán sikerült egyben így fölfutnom. Hát azért ez fizikailag is elég megerőltető, és azt éreztem, hogy szinte szállok. És egy olyan energiabombát kaptam, amit nem is emlékszem, hogy valaha éreztem az életemben, és amikor megkérdeztem, hogy ennek mi lehet az oka, hogy én most szinte a föld fölött járok attól, hogy felszaladtam ide, és azt mondta, hogy ez a lélek temploma, és hogy most te a lelkednek adtál egy olyan pluszt, amit érzel a testedben. Nagyon furcsa, az ilyen szinte misztikusan hangoznak ezek a mondatok, vagy ezek a szavak, de nagyon nagy élmény volt, és nyilvánvalóan az ott, akik kiválasztották, hogy miért ott épüljön, miért úgy épüljön, ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon is a sámán táltos ősvallásnak a művelői érzékenyek voltak azokra az áramlásokra, vagy energetikákra, amire mi mindannyian érzékenyek lettünk. Egész egyszerűen, ha végig sétálsz, mondjuk mondjuk akár egy Mária ösvényen, akkor energikusabbnak érzed magad, mintha bementél volna egy plázába. Ez tény. Ez ennyire egyszerűen működik, hogy érzed, hogy ott van valami erővonal, vagy energetika, vagy energia, és ez a Palenque nevű romváros, maja romváros, ez egy nagyon-nagyon erős energiát ad át azzal, ha ott vagy. Mi a te élményed? Mert mondtad, hogy neked is ez volt az egyik legnagyobb élményed, nem tudom, hogy hányból.
Én csak kettőbe voltam, hát az egyik a Chichen Itza volt, ami a legturistásabb.
Az, igen, az nekem is az volt.
Útközben volt, az ilyen kicsit olyan volt, hogy kötelező. Azt kötelező. Meg kell nézni, viszont onnan
nagyon közel... jót aludtam a tövében, mert annyira meleg volt, hogy egyszer nem bírtam, és én most ide lefekszem az árnyékba, és alszom egyet. Úgyhogy nagyon frissen távoztam onnan is, de az tényleg nagyon turistás volt.
Hát ez nekem eléggé meghatározta az egész élményemet, az a rengeteg turista, illetve hát az egész fel van már tárva. És ezzel szemben Palenque pedig egy igazán különleges élmény volt, mivel az van a dzsungelben, és nagy része teljesen feltáratlan még. És igen, én is, nekem is volt egy megmagyarázhatatlan érzésem ott, éreztem valami erőt, úgyhogy összességben Palenque nekem egy nagy kedvenc.
Chichen Itzán mesélték nekem azt, hogy az a futball őse, amit ugye a maja kultúrában rendkívül népszerű volt az a sport, hogy a csípőjükkel kellett a labdát ütni és átütni egy lyukon és átemelni igen. egy kőfalon, és a győztest rögtön feláldozták, és hogy a nemesek vagy a felsőbb társadalmi kasztokba tartozók játszhatták, és azokat is áldozták föl. Milyen érdekes most visszanézve mondjuk a mi kultúránkból, hogy az a lélekvándorlásra, az a körforgásra épülő társadalmi, hitre épülő társadalmi rendszerben a legmagasabban álló, legszebb emberek voltak azok, akiket feláldoztak az isteneiknek. Nagyon különleges élmény ezt ott meghallgatni és végignézni azokat a helyeket, ahová elhelyezték mondjuk a levágott fejeket például. Szóval, hogy nagy élmény Mexikó, nagy élmény a maja kultúra felfedezése, és nagyon nagy élmény egyben látni egyébként azt, ami történik, hogy ennek a kultúrának a könyveit például sátánizmusnak tartották és elégették, és olyan érdekes, hogy az ottaniak mesélik azt, hogy kérdezik tőlem, hogy nekem nem furcsa, hogy mondjuk Latin-Amerikának nincsen ezekből a könyvekből egy darab példánya sem, hogy Párizsban meg Berlinben van, az az egy-kettő megmaradt példány, ami a maja kultúráról szól. Hogy milyen nagy érték ez, hogy mindent elégettek, mindent leromboltak, és ez nem volt régen, hozzáteszem. És az, ami egy nagyon erősen érezhető élmény még Mexikóban, Mexikó különböző városaiban, különösen az autentikus részeken, hogy azért ennek a kultúrának a hagyományai, a spanyol hódítók előtti nyelvek is élnek különböző falvakban. Az ételkészítési szokások, tehát hogy bár elpusztították ezt a kultúrát, azért nem lehetett teljesen elpusztítani, és ennek a nyomait, maradványait, örökségét látod, érzed és tapasztalod. Emiatt nagyon nagy élmény még szerintem Latin-Amerika, meg a másik az, ami szerintem már beszéltünk erről, hogy mennyi mindennek marketing a kérdése, hogy ki hogyan beszél róla, ki mennyit fizet, hogy arról beszéljenek, hogy Latin-Amerika nem egy gazdag ország. Volt, amikor Argentína ugyan gazdagabb volt, mint Európa, és segített Európának, meg nagyon komoly felső rétege is van Latin-Amerikának, de alapvetően szerintem még mindig rengeteg felfedezetlen, feltáratlan felülete, szelete van ennek a kontinensnek, amit nem fedeztek föl egyszerűen, mert nem messze is van, vagy nem került rá úgy ezekre az útvonalakra, és ebben olyan jó megmártózni, elmerülni. Én azért vágyom rendkívüli módon Salvador, Honduras, Nicaragua országokba is, bár mondják, hogy ott gengek vadásznak a kirabló, tehát ilyen rabló osztagok vannak, de azok a helyek, amik látogathatóak, mondták, hogy most Salvadornak is új kormánya van, fontosak az utazók, fontosak a vendégek, fontos, hogy ezt az országot megmutassák.
Igen. Biztos, hogy meg lehet ezeket az országokat tapasztalni, csak tudni kell, hogy hova mehet az ember.
Igen, ezért jó, ha van ismerettség. Én szereztem most egy párat.
Guatemala és Mexikó között tudnál mondani párhuzamot, ami ugyanolyan, és és különbséget, ami viszont nagyon különböző? Így, hogy Guatemalában még nem jártam, Mexikóban viszont jártam, és hogy el tudjam képzelni?
Mivel két különböző országról van szó, azért két különböző hangulata van. Guatemala talán érintetlenebb még, illetve van egy nagyon híres tó, most azért hallgattam el, mert nem jut eszembe a neve, Atitlán, aminek a környéke szintén nagyon gazdag energiákban. Nincs valamiért még annyira rajta az utazók térképén sem szerintem. Érdekes módon jóga retreatek vannak nagyon nagy számban, ezt megtalálták valamiért, illetve azokat az energiákat megérezve ezt meg is értettem. Nagyon kedves emberekkel találkoztam, nagyon különleges élményeket szereztem. Ott ittam az egész latin-amerikai utam alatt, Kolumbia után vagy mellett a legjobb kávét a világon, Guatemalában, hoztam is egyébként. Innen jutott eszembe a tónak a neve, hogy Atitlán, mert a partján vettem, és tényleg óriási élményt adott egy jó... Egyébként ez az az 5-6 hét, amire nem vittem magammal a kis olasz kotyogomat, amit mindig minden utamra magammal viszek. Nem tudom, hogy valamiért azt feltételeztem, hogy ezt meg fogom tudni oldani, hogy nekem jó kávém legyen, de Guatemalán kívül nem sok helyen tudtam megoldani, hozzáteszem. Ezért is maradt lázod, ennyire emlékezetes az a guatemalai kávé. Hasonlóság az, hogy ez egy klasszikus latin-amerikai ország. Különbözőség az, hogy talán egy picit visszafogottabbak az emberek, talán egy hangyányit mélyebbek, de mondom, hogy ahhoz, hogy ezeket így kimerjem mondani, vagy kimerjem jelenteni, sokkal több tapasztalat meg élmény kell. Ezek az én személyes élményeim, mindenkinek más élményei lennének, attól függően, hogy mennyi időt töltött, kikkel találkozik. De azt gondolom, hogy egy nagyon szerethető és egy olyan ország, ahová én vissza akarok menni, és még maradtam volna.
Tudom, hogy téged nagyon érdekel a művészet. És gondolom, hogy megérintett, mert nagyon sok embertől, művészetet szerető embertől hallottam, hogy hazajött Mexikóból, és utána csak mexikói motívumokat rajzolgatott például. Téged hogy érintett ez meg?
Mexikó szerintem nagyon inspiráló, olyan inspiráló ország, mint amilyen Marokkó volt nekem korábban, vagy mint amilyen Berlin városa, tehát Mexikóban van valami alkotásra ösztönző dolog. Egyébként itt a falon látsz egy mexikói képet, az egy Szűz Mária, amit egy naív művész készített. Mexikóban szerintem intenzív a lélek jelenléte, és az abból fakadó alkotó energia. Én ezt éreztem Mexikóban, ezt láttam. Aki erre érzékeny, az nagyon jól fogja ott magát érezni.
Éreztette is azt, hogy most alkotni akarsz, vagy így?
Hát azt én folyamatosan érzem. Most ugye a karantén idején egy könyvet kezdtem el írni, amiből most jön ugye a legnagyobb része, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést még kikapcsolt mikrofonokkal, akkor ezt így említettem is neked, hogy most jön a neheze, amikor a meglévő anyagot kell valamilyen módon összeállítani, és nekem Latin-Amerikának nagy szerepe lesz, úgy érzem ebben a történetben. Még nem tudom, milyen irányba, de valami módon lesz szerepe Latin-Amerikának. Én úgy fogalmaznám, hogy megtermékenyít Latin-Amerika. És hogyha belegondolunk, hogy a pacsamama meg a termékenység rítusok, amit minden Latin-Amerikában megforduló ember lát a hétköznapokban az utcán is, Mexico City-ben is. Tehát én azt így fogalmaznám meg, hogy Mexikó az arra érzékeny embert megtermékenyíti.
Na, szuper. Három szót szeretnék tőled hallani Mexikóval.
Végére? Végszónak? Mert szép végszó volt, de mondok még három szót, ha ezt szeretnéd.
Három olyan szót vagy kifejezést mondj kérlek, amiről neked Mexikó jut eszedbe. És akkor ez a végszó.
Színek, szeretet, emberség, gondolkodás nélkül. Mondtam, mert most már nem nagyon tudok egyébként. Tehát, hogy ezt a három szót emelném ki, hogyha minden gondolkodás nélkül kéne mondanom első blikre, hogy Mexikó, színek, szeretet, emberség.
A sztorikhoz tartozó fotókat mind megtalálod az Utazási Podcast zárt Facebook csoportjában. De hogy könnyen elérhetőek legyenek, belinkelem őket ide az epizód leírásba is. Ha tetszett ez a rész, kérlek hozd meg minél több barátoddal, ismerősöddel. Illetve továbbra is biztatlak arra, hogy küldj nekem visszajelzést. Ha iPhone-od van, akkor Apple Podcast-en akár nyilvános értékelést is írhatsz rólam, ami nagyban segít abban, hogy mások is rátaláljanak a csatornára. Ehhez nem kell más tenned, mint legörgetni a csatorna aljára, ahol 1-5 csillaggal és egy rövid szöveggel tudsz értékelni. Itt hadd adjak meg egy tippet is, mert ha először írsz itt visszajelzést, akkor nevet kell választanod. És az a tapasztalatom, hogy elég sok név már foglalt. Így igencsak kacifántos nevekkel kell próbálkoznod, hogy elfogadja valamelyiket a rendszer, de ne adjátok fel, sikerülni fog. Az utolsó epizód óta 2 értékelés érkezett. Az első Susan-től. Azt írja, egy csoda minden epizód, köszönöm, hogy vagytok. Másik pedig Takács Zoltántól érkezett. Azt írja, köszönöm szépen minden egyes epizódját e podcastnek. Magam is imádok utazni, bár még csak 99 országnál tartok. Ilyen időkben, amikor nem tudok külföldre utazni, ez tart életben. Még egyszer köszönöm. Az epizódokat továbbra is megosztom az utazóbázis csoportjaiban, témától függően az utazás Európában, vagy az utazás a nagyvilágban Európán túl csoportokban. A linkeket a csoportokhoz megtaláljátok a show notes-ban. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Así le entra en Brasil. Tú te mueves así le entra.